Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, halljátok Isten igéjét, ugyanint írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a negyedik rész 16. versétől átnyúlóan az ötödik rész 7. verséig. A bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a 2 Korintus 4.16-tól így olvassuk Isten írott igéjét. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mert tudjuk, hogy ha egy mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyekben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat. Ha ugyan felöltözötten is, valami módon mezíteleneknek nem találtatunk. Mert akik e sátorban vagyunk, sóhajtozunk, megterheltetvén. Mivel, hogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. Aki pedig minket erre felkészített, az Isten az, aki a lélek zálogát is adta nékünk. Mivel, hogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy a testben lakván távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. Ámen, eddig Istenünk írott igéje. Gyertek, imádkozzunk, hogy az életünkben gyümölcsöt teremjen, szívünkig érjen, életünket irányíthassa. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a kiváltságot, hogy gyülekezet közösségében igédet hallgató, neked Isten tiszteleti napot szentelő gyülekezetben színed elé járulhatunk. Így adventben egyrészt vissza is tekintünk, és megköszönjük, hogy az elmúlt hetek, hónapok sok gondja, terhe között megőriztél, és előre tekintünk, és vágyakozva várunk arra, hogy sok lelki áldást adsz az idei karácsonyon is. Megemlékezünk gyülekezetünk minden olyan tagjáról, aki nem tud itt lenni az Isten tiszteleten. Kérünk, hogy betegeinkhez is vidd el igédet, szentelj nekik megjelenéseddel Isten tiszteleti napot. És köszönjük a gyermekeket, köszönjük azt, hogy a gyülekezet kicsinyeitől nagyjaiig minden tagja, mint egy nagy család, ígéd szerint élő gyülekezeti közösség. Elcsendesedve kérünk, Urunk, hogy a sok-sok olyan gondot, amit a mindennapok munkás hetéből magunkkal hoztunk, ne félretegyük, hanem a kezedbe hadd tegyük, hadd találjanak megoldódásra, és ígéd hadd töltsön be e vasárnapon is adventi örömmel. Hallgass meg, amikor nem a magunk érdemében bízva, hanem fiad, ami Urunk Jézus érdemében bízva, terjesztjük eléd könyörgésünket. Amen. Halljátok az ígét, amint újraolvasom az imént hallott szakaszból, annak a záróversét, Pál apostol 2. Korintusi levele 5. részének 7. versét, ahol így olvassuk Isten igéjét, mert hitben járunk, nem látásban. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, az adventben alapvetően két lehetőség áll mindig a lelkipásztor előtt, vagy a hagyományosan tényleg Jézus eljövetelét előkészítő igéket választ, vagy egy olyan igét, amely ugyan nem ilyen szempontból lett eredetileg írva, amelynek azonban vannak adventi üzenetei is. A felolvasott szakasz ez utóbbi körbe tartozik, és így hívom a testvéreket, induljunk el egy olyan lelki útra, hogy az imént hallott igei szakasznak ezt a kérdést tesszük fel, mit üzen a mi adventi várakozásunkban? Milyen lélekkel várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus újbóli közénk érkezését? A felolvasott szakasz azért alkalmas erre, testvéreim, mert nagyon sok olyan ív feszül benne, amely valamit a jelenlegi életünkről, és valamit az elkövetkező reménységünkről mond. Megszólítja a korintusiak jelenét, de úgy szólítja meg, hogy felvillantja az Isten országa megdicsőült testtel járó, egészen a feltámadás utánig előre tekintő jövőjét. És ez az ív teszi alkalmassá ezt a textust arra, hogy számunkra most adventi üzenetté váljon. Az egyik ilyen ív, aminek a feszülését ebben a szakaszban látom, testvéreim, az, ami földi, testi létünk és az Isten országa megdicsőült teste közötti feszültség. Így olvastuk ezt még a negyedik rész végén, elindítva a szakaszunkat. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, van, a belső mindazáltal napról napra újul. A külső emberünk megromol. Ez szól a jelenről. A korintusi gyülekezethez tudja jól keresztény testvérem, testvérem közössége, nehéz kapcsolat fűzte az apostolt. Két levelet is kellett írjon nekik, és mindkettőben a gyülekezettel viaskodik, hogy meggyőzze őket, maradjanak meg azon az úton, amelyre a megtérésükkor Krisztus követésébe fegődtek, és sok-sok csábító, bibliai szóval így mondanám, tévtanító szónak pedig ne engedjenek. És ezért ebben a viaskodásban, a második levelében az apostol olyan személyes hangot enged meg, amely bepillantani enged bennünket az ő életébe. Nagyon sok más levele tisztán teológiai gondolataihoz képest itt most tényleg az apostol lelkéig hatolhatunk. Lássuk magunk előtt a sok terhet hordozó, sok szenvedést kiállt apostolt. Az az apostol mondja ezt, ami külső emberünk megromol, aki ugyanebben a levelében felsorol rengeteg testét ért szenvedést, csapást. Azt, hogy hogyan érte hajótörés, azt, hogy hogyan botozták meg többször is, megkövezték volt, hogy félholtra verték, és az ott levők azt gondolták, meg is halt, és csak azért mentek el, és aztán a tanítványok körülvéve őt megmentették, az Úr ereje föltámasztotta. Egy olyan testben élt az apostol, amely betegségeket is hordozott. Nem véletlen, hogy ugyanennek a második korintusi levélnek a vége felé van az a jól ismert rész, amelyben a tövisről beszél, amely adatott az ő testébe. Imádkozott többször is, hogy az vétessen el, és az elvétetés helyett kapta azt a csodálatos, aranymondásszerűen jól ismert igét, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Testében, ha valaki, akkor Pál apostol nagyon is átélte, hogy ez a mi külső emberünk megromol. Hiteles üzenet azért az ő ajkáról, hogy a nehéz terheket hordozó testünkben is átélhetjük az ív másik párját, hogy eközben a belső mindazáltal napról napra újul. Adventben 4 héten át átélhetjük ezt a csodát, hogy nem csak a fáradtságaink, nem csak az év vége felé elfogyatkozó energiáink terhétől szenvedünk, hanem lelki áldásokat a gyülekezet közösségében, vasárnapi hétközi alkalmakon a belső emberünket megújító áldásokat nyerünk. Az adventi ember ebben az áldásban él, hogy nem menekül a test valóságától, azt is az Úr kezébe teszi, csapásokat, betegségeket, és erőt kap az Úr kezéből, mert a belső mindeközben napról napra megújul az Úr áldásaként. A másik ilyen ívpár abban a kifejezésben rejlik, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Az apostol visszatekintve, az Úr szabadítását átélve már így tudja összefoglalni a múltat, hogy az egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Ez nyilvánvalóan, testvéreim, mondhatjuk az apostol részéről túlzás. De értsük jól, ő itt nem lekicsinyli a múltat, hanem a jövő felől szemléli. Az adventben azt üzeni nekünk, hogy a sok-sok Úrtól érkező ajándék és áldás, mint egy pontba összefoglalja a múltunkat, és csak az igen-igen nagy ránk váró dicsőség felől nézve, egyszer a múltról mi is ki tudjuk mondani, hogy ez egy pillanatnyi, könnyű szenvedés volt. Az adventi ember nem a múltat elemző ember, hanem a jövő felől visszatekintő ember. Látja lelki szemeivel a mennyei dicsőséget, és ez erőt ad neki a jelenben. Persze nehéz szó a dicsőség szó maga, értjük, valami olyasmit jelent mindig ez a Szentírásban, hogy ahol az Úr jelenléte minden emberi nyomorúságot meggyógyítóan megjelenik, az ő dicsősége, az ő áldásainak a teljessége, és ebbe benne foglaltatik a gyógyító munkája, a családi életünket megtartó, megerősítő munkája, az emberi életet éveken, évtizedeken át gyermekkortól időskorni megélni engedő áldása, mind-mind csak az ő tökéletes dicsősége felől tesz minket képessé. De ez a szó, ami református fülünkben, szívünkben, számunkra mindig egy feladat is, hogy nekünk szüntelen, egyedül Istennek kell adni minden dicsőséget. És ez azt jelenti adventben, hogy most is bevallom kicsiny voltomat, törékeny voltomat, elégedetlenségeim helyett az elégtelen voltomat, hogy Istennek adjak minden dicsőséget. Ha az adventi ember nem zúgolódó ember, hanem Istent dicsőíteni képes ember, akkor a jövő felől, a mi ránk váró isteni dicsőség felől nézve egyszer így foglaltatik össze minden múlt. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. A következő ilyen ív a láthatók és a láthatatlanok között feszül. Így olvastuk, mivel ahogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Testvéreim, az apostol biztos megengedné, hogy egy kicsit ugyanezt a bibliás gondolatot a felolvasott textusul kiemelt 7. vers, mert mi hitben járunk, nem látásban, alapján úgy egészítsen ki, hogy egyrészt azt is mondhatjuk, igen, mi a láthatatlanokra nézünk, nem a láthatókra, mert a láthatatlanok örökkévalók, a láthatók ideigvalók, de valójában mi a hit szemével látjuk az egész világot. A láthatatlan világ láthatóvá válik a hit szeme látásával. Én így értem, testvéreim, ezt a nagyon tömör, gyönyörű aranymondást: hitben járunk, nem látásban. Testvéreim, fontos, hogy ne meneküljünk el a földi szemmel látható világból. Jézus a tanítványainak a búcsú beszédeiben világosan megmondta, hogy nem fogja őket kivenni ebből a világból, de imádkozott értük, hogy az Úr őrizze meg őket e világban a gonosztól. Ugyanígy az adventi ember nem azt mondja, hogy nem számít, amit a földi szemmel látok, hanem azt mondja, hogy nem csak az van, amit a földi szemmel látok. A hit szeme számára egy másik világ, az itt láthatatlannak nevezett világ is föltárul. Az első korintusi levélben, ugyanennek a gyülekezetnek írt levélben van a szeretet himnusza. Testvérei mindnyájan jól ismerik, én most csak azt a részét hadd idézzem, most pedig megmarad a hit, remény, szeretet, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ha belegondoltok, testvéreim, ezek a megmaradó értékek nem a földi szemmel könnyen meglátható értékek. A hit sokszor kifigurázzák a hívő embert, a hit éppen arra vonatkozik, hogy nem csak a földi szemmel látható dolgok valóságával számol. A remény a még el nem érkezettet, a jövendőtől valami jót vár, nem azonnal látható dolgok ezek sem. A reménykedő ember szintén előretekintve a láthatatlan világba lát bele. És megmarad a szeretet, igen, a szeretetről is mondhatjuk, hogy egy sokszor letagadható belső érzés, azonban én úgy látom, hogy a keresztény ember életében, a Krisztus követő ember életében a szeretet végül is láthatóvá válik, mert megjelenik a másik ember számára érezhető, felfogható módon. Lelki értékek ezek, a hit szemével meglátható, de nagyon valóságos, és a hit által tényleg láthatóvá váló, láthatatlan világnak az elemei. Ebben a szakaszban az apostol ezt a feszültséget végül azzal a szóval írja le, amit kétszer is használ, hogy mi sóhajtozunk ebben a testben. És ha belegondolunk, testvéreim, ez is tulajdonképpen az adventi ember magatartása. A sóhajtozásnak is lehet ugyanis két összetevője. Sóhajtozunk vágyván valami felszabadulásra, a sóhajtozást éppen ami megromló külső emberünk miatt, a belső ember megújulása iránti vágy váltja ki belőlünk. De a sóhajtozásban benne van számomra az adventi várakozás is. Az ilyen módon bibliásan sóhajtozó ember ugyanis nem a panaszait sorolja elő, hanem azt mondja, amit az apostol, hogy mi vágyunk erre a halandó testre felöltözni a halhatatlant. Mi vágyjuk arra, hogy ne valami módon mezítelenneknek találtassunk, értjük nyilván ezt a képet, hogy az Úristen előtt mindenestől lehántatván, mezítelenül, leplezetlenül kell megjelennünk. Ó, nehogy ott az Úr előtt mezítelenneknek találtassunk, vágyunk valamit felöltözni. Mit sóhajtozik felöltözni az apostol? A Jézustól elnyerhető újjászületett életet, amely újjászületett élek majd egykoron, a Jézustól egy mennyei dicsőséges testet is újra felölt. És addig, amíg ez megtörténik, addig ránk bízta, ahogy olvastuk, a lélek zálogát. A zálog szó itt egy kicsit talán félreérthető lehet, de talán nem értjük félre, hogyha azt az elemét ragadjuk meg, hogy a zálog mindig valami több másra utal, olyan inkább, mint egy kicsiny foglaló, egy kicsiny előleg, amely jelzi, hogy van mögötte még valami nagyobb érték. Eljött közénk az Úr Jézus karácsonykor, elküldte az ő lelkét pünköstkor, de ez még mind-mind olyan, mint egy előleg, majd egykor az ő visszajövetelekor eljön majd mindaz, amire ez előre mutat. Kicsi előízei az örök isteni dicsőségnek az, amit átélhetünk már ebben az adventben is. Sóhajtozunk, mert van bennünk vágyakozás arra, hogy Urunk, jöjj el, töltsd be a jelen leélendő életünket erőiddel, add a lélek zálogát, aki képes újjá születve élni, keresztjén Krisztus követő életet élni e földi testben, és majd egykor által vissza te örök dicsőségedbe. Azért hitben járunk, nem látásban. Nem csak arra nézünk ebben az adventben sem, amit a testi szem lát, nem csüggeszt el a szenvedéseket hordozó, elbomló földi test, mert átéljük ebben az adventben is, hogy mindeközben nap mint nap lelki áldásainkat a belső emberünk lelki áldásaival a belső emberünket megújítja a mi Urunk. A mennyei dicsőségre előre tekintünk, és az erőt ad a jelenben, és képessé tesz arra, hogy a múltat majd egykor pillanatnyi, könnyű szenvedésként tudjuk összefoglalni. Addig pedig, amíg tudjuk, hogy nem csak a körülöttünk levő világ van, hanem abban már most megjelennek Isten láthatatlan, de valóságos világának gyümölcsei, hit, remény, szeretet, addig ebben az adventben is sóhajtozunk, várunk a mi Urunk Jézus megjelenésére. Jöjj, Urunk, tedd áldottá ezt a karácsonyunkat magaddal, nagy örömmel. Így legyen. Amen. Testvéreim, imádság után csendes percben az egyéni fohászainkat vigyük Urunk elé, majd azután együtt mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük igédet, amely nem enged elmenekülni az élet gondjai, terhei elől, amely azonban erőt ad, és a belső emberünket nap mint nap újítja. Köszönjük, hogy szép, régi, egyházi rend szerint azért adod az adventet nekünk, hogy ne csak gyorsan elmúló karácsonyi ünnepünk legyen, hanem arra tényleg heteken át készülhessünk. Hadd legyen ez az idei advent is egy tudatos sóhajtozás. Vágyva várunk téged, Urunk, hogy legyen a te megjelenéseddel áldott az idei karácsonyunk is. Újra kérünk gyülekezetünk minden tagjáért. Tudjuk, hogy a maga helyén mindenki hordoz terheket. Kérünk a gyülekezetben a régebbi vagy frissebb gyász sebétől szomorú tagokért, hogy ő nekik adjon erre a mennyei dicsőségre előretekintés vigasztalást. Köszönjük azokat a testvéreket, akiket az elmúlt időszakban kórházi kezelésből építettél föl, és ugyanígy kérünk, hogy áldott orvos, te légy betegségeink hordozója is. Köszönjük, Urunk, hogy Igen, a család ünnepe is lehet a karácsony, abban az értelemben, hogy a szent családba is, ami Urunk Jézus testet öltve megérkezett kicsiny gyermekként, hadd legyen sok-sok családban gyermekek örvendező hangjától megcsendülő majd az idei karácsony is, de kérünk, hogy ahol a családokban már kiröppentek, talán messze élnek a gyermekek, unokák, ott is legyen itt a gyülekezet közösségében a család közösségének megtapasztalása. Urunk, kérünk, írd a szívünkbe az igét, hitben járunk, nem látásban, hadd legyen az idei adventünk aranymondásává. Neked köszönjük minden szavadat, a lélek zálogát, nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk, Urunk. Egyedül ezért, mindenért neked adunk dicsőséget. Így hallgasd meg, ahogy személyes imádságainkban kezedbe tesszük terheinket, hálát adunk szabadulásokért, és segítségül hívunk a jövőnkbe. Hallgasd meg egyéni fohászainkat is, Urunk. Amen. Együtt imádkozzunk a mi Urunk Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.